Kedves táborozók, elkezdjük akkor a témánk tárgyalását, Pál apostol a vigasztalásról. Ez a mostani témánk címe, és azt gondolom, hogy helye van mindenféleképpen, hogy a jócskán megalapozó elméletibb jellegű, inkább hangsúlyoznám azt, hogy elméletibb jellegű témák mellett egy gyakorlati témáról is szóljunk, hiszen Pál apostol leveleiben rendkívül sok tanítást olvashatunk, és hát joggal került bele ez is a témasorba, hiszen visszatérően szól erről. Több levelében is foglalkozik Pál apostol a vigasztalás kérdésével. Azt mondhatjuk, hogy a gyakorlati kereszténységnek ez egy alapvető területe, hiszen vigasztalásra szoruló emberek mindig lesznek körülöttünk. Hogyha pedig esetleg nem találnánk ilyet magunk körül, akkor esetleg mi magunk lehetünk olyanok, akik vigasztalásra szorulunk. Mit tanít tehát az apostol a vigasztalásról? Hogyan fejthetjük ki ezt a kérdést, és nyilván ez az előadás, ez az istentisztelet is olyan, hogy csak néhány alapszempontot tudok adni, aztán ezt majd kérném, hogy gondoljuk tovább mindannyian, de kizárólag ezek a szempontok azok, amikre én most a figyelmet rá tudom irányítani. Legelőször is induljunk ki abból, hogy mit jelent maga a szó, hogy vigasztalás. Nézzük meg a görög eredetit, mert ez egy picit árnyaltabb és sokkal bővebb jelentésű, mint pusztán ennyi, hogy vigasztalás. A parakaleó kifejezés ennyit jelent, hogy maga mellé hív, megvigasztal, kérlel, buzdít, könyörög. Tehát még egyszer olvasnám, mert ugye egészen gazdag jelentése van, maga mellé hív, megvigasztal, kérlel, buzdít, könyörög. Nagyon érdekes az, hogy amikor különböző szavakat nézünk az igében, és megnézzük azt, hogy milyen jelentései vannak, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen már maguk ezek a jelentések is nagyon sok mindent üzennek. Az első és legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy a vigasztaláshoz idő kell, minőségi idő, hogy ezt a picit modernabb kifejezést használjam, de azt gondolom, hogy ez sokunknak ismerős ez a fogalom, hogy minőségi idő. Tehát ez azt jelenti, hogy a vigasztalást nem lehet pár odavetett mondattal elintézni. Nem lehet azt megtenni, hogy tulajdonképpen ez a vigasztalás, ez a nagyon komoly, felelősségteljes dolog, ez oly módon menjen végbe, hogy tulajdonképpen csak egy-két szóval, egy-két mondattal elintézünk valamit, és így próbálunk segíteni a másiknak. Helye lehet egyébként az egy-két szavas és egy-két mondatos vigasztalásnak, erről majd az alkalom végén szeretnék egy rövid kis tapasztalatot elmondani, de azt gondolom, hogy igazi minőségi értelembe vett vigasztalás csak és kizárólag bensőséges viszonyból fakadhat. Éppen ezért hihetetlenül károsnak tartom azt a gyakorlatot, amivel elképzelhető, hogy már találkoztunk, elképzelhető, hogy esetleg mi magunk voltunk ennek a gyakorlatnak a részesei, hogy föltesszük azt a rendkívül közhelyesnek tűnő, egyébként egyáltalán nem közhelyes kérdést a másiknak, hogy hogy vagy, és aztán már megyünk is tovább. Na most ez az, amit soha ne csináljunk. Tehát, hogyha föltesszük ezt a kérdést, hogy hogy vagy, akkor azt gondoljuk is komolyan, és minimum várjuk meg az erre adott választ. Kinek ne lett volna már olyan tapasztalata, nekem már több esetben volt, amikor ezt a bizonyos kérdést föltette valaki, és elmondtam mondjuk, lehet, hogy egy egész mondatot, vagy mondjuk kettőt, de kettőig már általában nem is jutottam, és a másik elkezdett mesélni a saját életéről, hogy ő hogy van, és igazából látni lehetett, hogy tulajdonképpen csak azt a bizonyos labdát azt magának dobta föl, hogy ő aztán leüthesse. Tehát egyáltalán nem én voltam a fontos, nem a másik ember volt a fontos, hanem önmaga. Tehát, hogyha a vigasztalást komolyan gondoljuk, akkor ezt a gyakorlatot soha az életben ne alkalmazzuk. Tehát ez a mélységes lebecsülése, lesajnálása a másiknak. És mondom, ezért van nagyon komoly üzenete ennek a szónak, hogy parakaleó, tehát maga mellé hív, megvigasztal. Tehát ugye a maga mellé hív, ez azt jelenti, meg a megvigasztal, hogy alapvetően a másikra irányul a figyelem, nem pedig magamra. Tehát ilyenkor nem én vagyok a fontos, nem én vagyok a középpontban, hanem a másik ember. Nézzünk meg két viszonylag hosszabb igeszakaszt ezzel kapcsolatban. Úgy építeném fel ezt a mai istentiszteletet, hogy két hosszabb igeszakaszt néznénk meg, azután pedig három különböző területet, hogy az apostol hogy tanít a vigasztalás kérdésében. Az első ilyen igeszakasz a második korintusi levélből való, az első fejezet harmadik versétől a hetedik verséig fogom olvasni az igét. Tehát második korintusi levél, első fejezet harmadik versétől a hetedik versig olvasom. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, és a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Hát ez egy alapvető ige szakasz, mint ahogy egyébként a második korintusi levél is alapvető fontosságú a vigasztalás témakörében, az a bizonyos második hosszabb ige szakasz is majd ebből a levélből lesz, amit majd föl szeretnék olvasni. Nézzük meg, hogy mit mond itt közelebbről az apostol. Azt mondja itt a harmadik, negyedik versben, ugye egy alapvető fontosságú dolgot mond ki, a harmadik vers végén, áldott az Isten, ami Urunk, és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalás Istene. Tehát ez azt jelenti, hogy leszögezhetjük, hogy Isten a mi legfőbb vigasztalunk. Hogyha mi emberektől számítunk segítségre, ezt megtehetjük, de mindig legyünk tudatában annak, hogy a legfőbb vigasztaló az maga az Isten, maga az Úristen. Minden vigasztalásnak Istene. Tehát azt üzeni ezzel az apostol, hogy minden területen, az élet minden területén az Isten tud segítséget, tud vigaszt nyújtani. Ez nagyon-nagyon fontos. Van, hogy ember nem képes vigasztalást nyújtani, tehát ezt sem hallgathatjuk el. Ilyen területről is tudunk, ilyen esetekről is tudunk. Valószínűleg mi magunk is átéltünk már ilyen eseteket, amikor bár szeretnénk segíteni, de nem tudunk. Bár szeretnénk, hogyha nekünk segítenének, de igazából emberek nem tudnak segíteni, és emberi szavak nem tudnak segíteni. Ez viszont rendkívül megnyugtató lehet számunkra, hogy az Isten minden vigasztalásnak Istene, és ugye ezt olvassuk tovább a negyedik versben, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. De itt nem állhatunk meg. És ezért nagyon fontos ez az ige szakasz, mert ugye ha önmagában ezt üzenné, ez lenne a fő üzenete. Ez is azt gondolom, hogy már rendkívül bátorító, rendkívül erőt adó lenne nekünk. Viszont Pál apostol itt egy nagyon fontos szempontra mutat rá, mert olvassuk csak tovább az igét. Azt mondja, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Tehát mit mondhatunk ki a negyedik vers alapján? Azt mondhatjuk ki, hogy vannak olyanok, akik magától az Istentől kaptak vigasztalást. És miután magától az Istentől kaptak vigasztalást, vagy éppen embereken keresztül magától az Istentől, ezzel ők másokat is megvigasztalhatnak. Ugyanez a gondolat jelenik meg egyébként, ezt nem muszáj kikeresni ezt az igét, de azért jelzem a Római Levél 15. fejezet első versében. A Róma 15.1-ben a következőt olvassuk, tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Tehát ugye látjuk azt, hogy mennyire párhuzamos ez a két igevers. A Róma 15.1-ben a tartozás fogalma jelenik meg, és a 2 Korintus 1.4-ben pedig ugyanez a gondolat, csak egy kicsit másképpen kifejezve, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Hogyha tehát valakinek van fogalma az isteni vigasztalásról, van fogalma az Isten ígéreteiről, a Biblia ígéreteiről, akkor azt nagyon-nagyon érdemes továbbadnia. Tehát a tartozás fogalma, a tartozás gondolata, ez azt üzeni, hogy mi előnyben vagyunk. Mindannyian, akik tudunk valamennyit az Isten vigasztalásáról, mi előnyben vagyunk a másikhoz képest. Aki elképzelhető, hogy erről nem tud semmit, vagy kevesebbet tud, vagy éppen olyan élethelyzetben van, amikor képtelen meglátni igazából a vigasztalást. Előnyben vagyunk, és Pál, és itt jön a legfontosabb gondolat ezzel kapcsolatban, a negyedik verssel kapcsolatban, és Pál egyben rámutat arra is, hogy hogyan kerülhetjük el az önsajnálat csapdáját. Mert ugye képzeljük csak bele magunkat annak az embernek a helyébe, akit vigasztalni kell. Elképzelhető, hogy miután ez a bizonyos vigasztalás elhangzott, és tényleg az a vigasztalás helyén való, az az Istentől jövő, maga az Isten készíti a vigasztalót, hogy ő bátorítsa, ő lelkesítse, ő öntsön erőt abba a bizonyos másik emberbe. De könnyen elképzelhető, hogy akár a legszebb vigasztalás is elhangzott, ő ugyanabban abban a sajnálkozásban, önsajnálatban megmarad. És ezzel mutat rá az apostol arra, hogy itt ne álljunk meg. Tehát, hogyha mi megkaptuk a vigasztalást, akkor bár elkeseredhetünk, de ne önmagunk álljunk a saját figyelmünk középpontjában, hanem ezt a bizonyos vigasztalást, amivel bennünket megvigasztaltak, azt adjuk is tovább. Tehát ez nagyon fontos gondolata ennek az igeversnek, hogy az önsajnálat csapdáját tehát így lehet elkerülni. Mert e körül a gondolat körül nagyon sokat foroghatunk, hogy nekünk milyen nehéz az életünk. Velem hogyan bántak, akár friss tapasztalatokról legyen szó, akár több éves, akár több évtizedes tapasztalatokról legyen szó, hogy velem hogyan bántak, hogyan rúgtak belém, hogyan tapostak a földbe, és hogy mennyi sok méltánytalanság ért engem az életben. Egész életünkben ilyen gondolatok körül foroghatunk. Tehát mondom, nagyon sokak számára ez meghatározó. Ez a gondolatkör, hogy saját maguk körül forognak. És a 2 Korintus 1:4-ben Pál pont erre mutat rá, és egyébként nem csak itt, hanem más igeversekben is, hogy itt ne álljunk meg. A minden vigasztalásnak Isten hozzánk közel akar jönni, és miután ez a bizonyos vigasztalás megtörtént, ezt adjuk tovább. Tehát ne ragadjunk le önmagunknál, ne mondjuk azt, hogy bár megkaptam a vigasztalást, de én annyira szerencsétlen helyzetben vagyok. Nekem annyira sok gondom van, és annyira sok bajom van. Egyébként ez lehet, hogy igaz. Tehát könnyen elképzelhető, hogy igen, az ember egy kifejezetten nehéz élethelyzetben van. Na de milyen élethelyzetben volt Pál apostol, amikor ezt megírta? Ugye, hogyha tovább olvassuk az igét, éppen ezt fogjuk látni. Menjünk tovább, 5.-6. verset olvasom. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, és a mi reménységünk erős felőletek. És még a 7. verset is hozzákapcsolnám ehhez, tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Tehát Pál itt finoman, de egyértelműen jelzi, hogy ha valaki sajnálhatná önmagát, az éppen ő. Mert rengeteg nyomorúságot és rengeteg szenvedést átélt. Tehát akkor, amikor mi erről gondolkodunk, hogy milyen is az életünk, milyenek is az életkörülményeink, hogy mennyi nehézség vesz körül bennünket, akkor mindig érdemes Pál apostolra gondolnunk, aki azért nem egy kényelmes, nyugodt életet élő ember volt. Nem tehette ezt meg, egész egyszerűen mások voltak a körülményei. És itt rámutat arra, hogy ugye az 5. versben így fogalmaz, hogy bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből. Tehát ő valósággal tudja, hogy mit jelent szenvedni Krisztusért. De tudja azt is, hogy miután az Isten őt megvigasztalta, neki is tovább kell adnia ezt a bizonyos vigasztalást. És ki kell, hogy mondjuk az bizony, hogy bizony Pál apostol is nagyon sokszor vigasztalásra szorult. Tehát ő is rá volt szorulva arra, hogy mások erősítsék, emberek erősítsék. Mondom, ez a bizonyos isteni vigasztalás elképzelhető, hogy közvetlenül az Istentől jön, elképzelhető, hogy akár embereken keresztül. És éppen ezért lényegesek ezek a gondolatok. Nézzünk meg egy másik ige szakaszt. Szintén a korintusi 2. levélből, a 7. fejezetéből, 7. fejezetből a 4.-7. verset olvasnám még föl. Tehát korintusi 2. levél, 7. fejezet, 4. versétől a 7. versig. Amikor Pál apostol kifejti, hogy hogyan is néz ez ki a gyakorlatban, amikor valakitől, embertől kapott vigasztalást, és ez hihetetlenül jól esett neki. Ezt írja. Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek. Telve vagyok vigasztalódással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett. Mert amikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképpen nyomorogtunk. Kívül harc, belül félelem. De az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével. Sőt, nem megjöttével csupán, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltátok meg, hírül hozván nékünk a ti kívánkozásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem. Az apostol tehát itt jelzi azt, hogy amit már az előbbiekben is elmondtam, hogy bizony minden oka meg lett volna az elkeseredésre. Nagyon érdekes az, hogy Pál apostol, amikor írja ezeket a leveleit, nagyon sokat bizony börtönből ír. Ezt éppen nem, a korintusi 2. levelet. De akkor, amikor különféle tanácsokat ad a gyülekezeteknek, vagy tanítja őket, akkor börtönben van, akkor fogságban van. Tehát azt a munkát, amit az Isten rábízott, úgy tűnik, hogy nem tudja elvégezni. miközben nagyon is el tudta végezni, hiszen egészen más volt így a feladata, és egészen másképpen kellett dolgoznia, mint ahogyan azt ő elképzelte. Ebben az ige szakaszban tehát rámutat arra, hogy ahogy itt megfogalmazza a negyedik versben, nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek, telve vagyok vigasztalással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett. Tehát érzékelteti, hogy igen, sok nyomorúság van az életében, de telve vagyok vigasztalással, és tőletek vagyok telve vigasztalással. Hihetetlenül bátorító. Azt mondja, hogy a hatodik versben, hogy nagyon sokat jelentett számára, hogy Titus megjött, egy közvetlen munkatársa. De ugye Titus nem csak önmagában jelentett bátorítást, önmagában jelentett segítséget, hanem hozta magával a korintusi gyülekezet lelkesítő segítségét, lelkesítő vigasztalását. A hetedik versben ugye ezt olvassuk, hanem nem csak megjöttével vigasztalt meg minket, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltátok meg. Hírül hozván nékünk, és figyeljünk ezekre a kifejezésekre, a ti kívánkozásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem. Azért lényegesek ezek a kifejezések, mert ugye nem hallgathatjuk el azt sem, hogy mi után vagyunk. Ugye a második korintusi levélből olvassuk ezeket az igéket. Utána vagyunk az eseményrendben az első korintusi levélnek. Az első korintusi levelet, hogyha valaki elolvassa, akkor elképzelhető, hogy egy kicsit meg fog lepődni. Hogyha mondjuk a Bibliában egy kicsit tájékozatlan, vagy Pál apostol írásaiban kicsit tájékozatlan, mivel az első korintusi levél meglehetősen szigorú hangvételű levél. Tehát Pál apostol rendkívül keményen beszél a gyülekezettel, illetve úgy értem, hogy rendkívül keményen ír a gyülekezetnek. Teljes szeretettel egyébként, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta durvaság vagy szeretetlenség lenne, nem. Mélységes szeretettel, de rendkívül határozottan megfogalmazza a maga álláspontját sok-sok kérdésben. Elképzelhetőnek tarthatnánk akár, hogy erre valami olyasféle reakció érkezik a gyülekezet részéről, hogy mondjuk Pál apostol tanításaiból nem kérnek többet. Tehát ez mondjuk egy olyan szint, amit mi már nem tudunk befogadni, mondhatta volna a korintusi gyülekezet, és hogy köszönjük szépen ebből a stílusból, mi nem kérünk ezekből az üzenetekből, mi nem kérünk, megvan nekünk a saját magunk gondolatrendszere, meg a problémái, ne beszéljen így velünk az apostol. És ehhez képest nem ezt látjuk. Ehhez képest azt látjuk, hogy Pál és a gyülekezet, a korintusi gyülekezet kapcsolata még inkább erősödött, még inkább összefonódott, és egymást még inkább tudták segíteni. Szóval nagyon elgondolkodtató, hogy pont az első korintusi levél után hoz ilyen híreket Titus. Hogy hozza azokat a híreket, amik arról szólnak, hogy a gyülekezet ragaszkodik Pálhoz. A gyülekezet kesereg Pál után, és együtt érez vele, és kinyilvánítja azt, hogy igen, nagyon szeretnék, hogyha köztük lenne. De ez ebben a pillanatban ugye nem valósulhat meg, mert Pál apostol távol volt. És ugye így fogalmaz a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem. Mindig szeretetteljes tehát a Pál apostoli munkamódszer, és az első korintusi levélben ezt látjuk, és a második korintusi levélben pedig örömmel nyugtázhatjuk, hogy ennek a nagyon-nagyon kemény feddésnek ennek bizony volt eredménye. És ennek az eredménye az is, hogy Pál apostol a korintusiaktól tudott erőt venni, és bizony ő is meg tudott vigasztalódni abban a nagyon sok nyomorúságában, amit egyébként kifejt ebben a levélben. Erre én szándékosan nem térek ki, nem is térhetek ki, de két fejezetet ajánlok itt mindenki figyelmébe, a korintusi második levél 6. illetve 11. fejezetét. Tehát Pál apostol ezekben a fejezetekben fejti ki a 6. és a 11. fejezetben, hogy ő miket élt át. Ez is elgondolkodtató, hogyha ezt úgy végig gondoljuk, hogy maga az apostol, maga Pál apostol, a kereszténység legnagyobb apostol, a legnagyobb misszionáriusa. Milyen sorsban volt. És ez a bizonyos mélységes azonosulás a gyülekezettel ezt a következőképpen fogalmazza meg. Két rövid igét szeretnék még idézni, az egyiket ebből a levélből, a másikat a római levélből. A korintusi második levél 11. fejezetéből a 29. verset olvasom. Tehát 2 Korintus 11-29-et. Nagyon rövid ige, erre is érdemes figyelnünk. Két kérdést tesz föl. Ki beteg, hogy én is betegne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Tehát ezzel érzékelteti azt, hogy ti nagyon-nagyon fontosak vagytok nekem. És a betegséget és a botránkozást közöttetek én mélységesen átérzem. Hogyha valaki beteg közöttetek, ez olyan, mintha én volnék beteg. hogyha valaki botránkozik közöttetek, akármi miatt is, ez olyan, mintha én botránkoznék meg, és én is együtt tudok érezni azzal, aki valami megütközik. Aztán persze más kérdés, hogy hogyan kezeli ezt. Más kérdés, hogy a botránkozásból az ige hogyan tanít bennünket, hogy hogyan lehet kiemelkedni. De ez nem is feladatom, hogy erről szóljak, csak itt jelzem azt, hogy Pál bizony érzékelteti azt, hogy neki nagyon-nagyon fontos az, hogy mi van a gyülekezet tagjaival egyen-egyenként. Még egy ilyen rövid igevers, a Római Levél 12. fejezetéből a 15. vers. Tehát Római Levél 12. fejezetéből a 15. vers. Ez is egy rövid gondolat. Ezt írja a rómaiaknak, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Hát mi ez, hogyha nem az igazi vigasztalás? Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Itt egy picit megállnánk az igék áttekintésében, és egy saját tapasztalatot itt hadd mondjak el. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen különösen Róma 12-15 alapján a vigasztalás néha nem szavak kérdése. Elképzelhető, hogy mi a szavakban hiszünk. Mi a szavaknak különleges erőt tulajdonítunk, és ez igaz is egyébként, az ember szavaiban különleges erő rejtőzhet, hogyha azok tényleg az Istentől jönnek. De az örülés és a sírás, ezek ugye olyan dolgokról szólnak, olyan érzelmekről szólnak, nyugodtan kimondhatjuk ezt, amik mellé nem biztos, hogy kellenek szavak. Mert vannak olyan helyzetek, amikor fölösleges beszélnünk. És itt jön a saját tapasztalat, volt egy olyan eset az életemben, körülbelül 3-4 évvel ezelőtt, vagy elképzelhető, hogy még régebben is történt, nem tudom már pontosan, amikor valakit vigasztalni próbáltam. Nagyon elkeseredett a körülményei miatt. És tényleg, hogyha megnéztem az életét, akkor azt láttam, hogy a neveltetése, a családi háttere az valami tragédia, a lakás körülményei az maga a borzalom, a jelenlegi családi helyzete az szintén tragikus, és így tovább, és voltak épp, amit mondott, annak bizony volt alapja, hogy ő miért van hihetetlen nagy mértékben elkeseredve. Hát mit lehet ilyenkor tenni, pláne úgy, hogy megbeszéltük, hogy beszélgetünk, több órán keresztül együtt voltunk. Hát elkezdtem neki mondani, elkezdtem kicsit érvelni az igéből, hogy hát tekints erre, nézd meg ezt, és így tovább, és így tovább. És tudom azt, hogy amit mondtam, az önmagába véve biblikus volt. De aztán nagyon kedvesen utólag elmondta pár héttel vagy egy-két hónappal később, hogy ugyan helytállóak voltak azok a dolgok, amiket én elmondtam neki, és önmagában persze igazak voltak, de ő ezt mind tudta. Tehát nem igazán mondtam neki újat. Azt mondta, hogy ha ilyen állapotban vagyok, akkor sokkal többet segít az rajtam, hogyha mellettem vagy és meghallgatsz. És érezteted azt, hogy szeretsz. Ennyi. Szóval a vigasztalás sokszor nem szavak kérdése. Tehát ne higgyünk feltétlenül a szavakban. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. És aztán majd eljön az a pont, amikor ezt az embert lehet tanítani. De akkor, amikor a mély ponton van, akkor nem biztos, hogy lehet tanítani. Sőt, kimondhatjuk, nem lehet tanítani. Tehát sokkal többet ér az neki, hogyha érzi azt, tapasztalja azt, hogy igen, az Isten mellette van, szereti, és ugyanúgy, hogyha egy ember is ott van, az már egy nagyon-nagyon jó dolog. Nézzünk meg még három területet, hogy az apostol hogyan tanít bizonyos területek kérdésében. Olyan területeket választottam ki, amelyek az élet nagy kérdései közé tartoznak, aminek a kapcsán úgy tényleg el lehet keseredve az ember. Ez a három terület, ez a következőképpen hangzik. Az első ilyen terület, hogyha valaki a saját bűnei, a saját állapota miatt van elkeseredve. Hogyan segíthetünk így neki? Mi az a fő üzenet, amit közvetíthetünk? A második ilyen terület, amit megnézünk, hogyha valaki a körülményei miatt van elkeseredve. És a harmadik ilyen terület pedig a nyomorúság, illetve a betegség. Tehát, hogyha valaki ilyen helyzetbe jut. Nézzük először tehát, hogyha valaki a saját állapot a bűnei miatt van elkeseredve. A három terület előtt, áttekintése előtt itt azért jelezném, hogy nem egy mintát szeretnék adni. Nyilván minden beszélgetés más, és minden ember más, minden élethelyzet más. Tehát én szándékosan üzenetekről, fő üzenetekről beszélek, hogy mi az a legfőbb üzenet, amivel mi tudunk segíteni a másiknak. Aztán az is elképzelhető, hogy ezek az üzenetek olykor nem működnek, mert minden ember másképp működik. De alapvetően mégiscsak lényeges tanításokról van itt szó. Tehát az első ilyen területtel kapcsolatos igevers az a Filippi beliekhez írt levélben olvasható. Filippi beliekhez írt levél első fejezet 6. verse. Tehát ugye valaki a saját állapota, illetve saját bűnei miatt van elkeseredve, hogy ugye hogyan jutok ki abból a nehézségből, abból a körforgásból, a bűneim körforgásából, amiben mondjuk már évek, évtizedek óta benne vagyok. Ezt írja a Filippi 1.6-ban Pál. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Alapvető fontosságú igevers. Azokat az embereket, akik önmaguk miatt vannak elkeseredve, azokat ezzel bátoríthatjuk leginkább. Pál azt mondta, hogy én meg vagyok győződve felől. Tehát érezzük ezt a abszolút 100%-os megfogalmazást. Tehát, hogy erre ő garanciát vállal, és persze nem ő vállal garanciát, hát emberi garancia itt nem sokat ér, maga az Isten vállal garanciát arra, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Tehát ebben 100%-osan erős kell, hogy legyen a reménységünk, a bizonyságunk. És ezzel segíthetünk másoknak is. Hogy ne legyen kétségük afelől, hogy az Isten be akarja végezni azt a munkát, amit elkezdett. Az egy másik kérdés egyébként, hogy az ember ennek ellene állhat. De ennek az igének éppen, hogy az a fő üzenete, hogy az ember engedje őt dolgozni. Tehát, hogy megint csak ugyanerre a gondolatra térünk vissza, ez nagyon összekapcsolódik azzal, amit az első ige szakasz összefüggésében említettem, hogy ne hagyjuk, hogy az a bizonyos másik ember, aki vigasztalásra szorul, az elmerüljön az önsajnálatban. Ebbe az igébe kapaszkodjon, ebbe az igébe horgonyozzon le, és ne önmaga fölött keseregjen, mert azt gondolom, hogy akkor, amikor mi bűnbánatra jutunk, és kimondjuk azt, hogy igen, vétkeztem valamilyen területen, akkor egyfelől mélységes keserűségnek kell bennünk lennie, de másfelől pedig annak a mélységes reménynek, meggyőződésnek, amiről ez a bizonyos igevers beszél, hogy aki elkezdte, az el is végzi. Tehát az Isten erre garanciát vállal. Ez egy 100%-os garancia. Az ember keresztbe tehet az Isten munkájának, paradox módon, tehát ez egy nagyon szomorú dolog egyébként, keresztbe tehetünk, de az biztos, hogy az Isten oldhatatlan szeretettel, sőt az ige nagyon gyakran ezt a kifejezést használja, hogy oldhatatlan szerelemmel szeret bennünket. És minden vágya az, hogy üdvözülhessünk. Tehát ennél többet, ennél erősebb kifejezést egyszerűen nem tudunk mondani, ennél erősebb üzenetet nem tudunk közvetíteni. Akkor, amikor valaki a saját vétkei, saját bűnei, a saját állapota miatt van elkeseredve, akkor hívjuk fel erre a figyelmét, hogy meg vagyunk győződve arról. Hogyha az Isten meg van győződve, akkor mi is meg lehetünk győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, az el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Menjünk egy másik területre. Csak felvillantani tudok dolgokat, tehát szándékosan ez egy néhány szempont felvillantása, ahogy említettem is az ige hirdetés elején. Hogyha valaki a körülményei miatt van elkeseredve, akkor hogyan vigasztalhatjuk? Szintén ugyanennél a levélnél maradjunk, a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből a 11. 13. verset olvasom. Tehát Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet, 11. 13. vers, a 11. vers 2. részétől olvasom az igét. Ezt írja Pál. Én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Figyeljünk fel arra, hogy ugye itt a megelégedésről beszél az apostol, de kimond egy kulcsfogalmat itt ebben a bizonyos 11. versben. Én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Bontsuk ezt ki egy kicsit. Mit jelent az, hogy az apostolnak ezt meg kellett tanulnia? Ugye itt van jelentősége annak, hogy áttekintettük már azt, és láthattuk már azt, hogy Pál apostol honnan indult. Ugye egy olyan zsidó emberről van szó, aki hihetetlenül képzett volt, és akinek modern kifejezéssel élve biztos egzisztenciája volt. Ezt a biztos egzisztenciát egy fordulat hatására feladta. És ezek után olyan helyzeteket kellett átélnie a kereszténység legfőbb apostolaként, amikről valószínűleg előtte nem is álmodott, hogy ilyeneket kell átélnie. Pál apostol tehát egyáltalán nem a levegőbe beszél, hanem itt leszögezi azt, hogy igen, ez bizony neki is egy nehéz kérdés volt. Tehát ebben a kifejezésben, hogy én megtanultam, ennek ez a legfőbb üzenete. Hogy ez Pál apostolnak komoly küzdelem volt. Akkor tehát, hogyha mi megállapítjuk azt, hogy mondjuk mi a saját körülményeink miatt sokszor zúgolódunk, akkor mindig gondoljunk erre az igére, meg lehet tanulni a megelégedést, a megelégedettséget. Hiszen Pál apostol is egy sikeres, hogy úgy mondjam, egy befutott emberből lett, egy üldözött és sokat szenvedett ige hirdető. És ezt nyilván neki is meg kellett küzdenie, neki is fel kellett dolgoznia. És azt mondhatjuk, hogy bármilyen körülmény, bármilyen élethelyzet is jön az életünkben, és ez alapvető fontosságú, bármilyen körülmény, bármilyen élethelyzet, ezt el kell, hogy fogadjuk, mert nincsenek véletlenek az Úrnál. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az Isten rólam elfelejtkezett, és hát úgy érnek ezek a dolgok engem, mint hogyha az Isten elfordult volna tőlem. Nem, az Isten ott van mellettünk, és pontosan tudja, hogy mit miért enged meg. És eközben érzékelteti a szeretetét, érzékelteti a jelenlétét. Azt mondja, megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. És aztán a 12. versben ezt ki is fejti. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Tegyük gyorsan hozzá, hogy a két nagy terület egymással nem 50-50%-os arányban áll. Tehát amit elmondtam, ugye az a bizonyos kényelmes, biztos egzisztencia, ez Pál apostol megtérése előtre volt jellemző. Ezután már nem erről olvasunk. Ezután sokkal inkább olvasunk a szűkölködésről és az éhezésről. Tehát éppen ezért lehet biztos a reménységünk afelől, hogyha egy ilyen apostol, hogyha egy ilyen ember, az Istennek egy ilyen embere üzeni ezt, akkor annak nagyon mély tartalma van. Akkor mi sem választhatjuk azt, hogy akkor zúgolódunk, és annak a bizonyos másik embernek sem kell ezt választania, akit nekünk ugye vigasztalnunk kell. Akkor, hogyha valaki mondjuk az anyagi, vagy a lakás, vagy bármilyen más körülményei között keseredik el, és itt szándékosan nem egy bibliai érvet mondanék, hanem pusztán egy olyan területet, amire mindig is gondolhatunk. Tehát, hogyha valaki az anyagiak miatt keseredik el az életében, akkor mindig érdemes figyelembe venni azt, hogy az ember nagyon sokszor, és ezzel nyilván nem mondok újat, magából indul ki a saját körülményeiből, és hogyha magán kívülre tud egy kicsit tekinteni, akkor mondjuk meglátja a környezetét. Meglátja azokat az embereket, akik a környezetében vannak. De akkor, amikor mi erről gondolkodunk, az anyagiak kérdéséről gondolkodunk, vagy lakás, vagy életkörülményekről, vagy egyáltalán a körülményeinkről, akkor mindig érdemes figyelembe vennünk azt, hogy általában mi csak magunkat tartjuk a középpontban, tartjuk a figyelem középpontjában, és hogyha egy kicsit kijebbre tudunk tekinteni, akkor mondjuk lehetséges, hogy ellátunk Magyarország határáig. Hogyha még egy kicsit kijebbre tudunk tekinteni, akkor lehetséges, hogy mondjuk látjuk azt, hiszen a hírek mindig ezt sugallják felénk, hogy hol állunk mi mondjuk az Európai Unió átlagához képest. Anyagi színvonalban, életszínvonalban, nyugdíjak kérdésében, és így tovább, árak színvonalában, árak tekintetében. Ugye milyen drága itt sok minden, ehhez képest milyen kevés a jövedelmünk, nyugdíjak is kevesek, minden kevés. Tehát ezek körül foroghatunk, ezek körül a kérdések körül, de egy arányszámot nagyon kérném, hogy itt jegyezzünk meg. És ez az arányszám hosszú évek óta nem változik. Az arányszám így hangzik, hogy 80-20% a világ leggazdagabb 20%-ához tartozik a nyugat, illetve a közép-európai térség, és 80% mögöttünk van. Tehát akkor, amikor mi sopánkodunk az életkörülményeink miatt, hogy nekünk kevés van, akkor ez mindig jusson eszünkbe. Ne önmagunkhoz viszonyítsunk. Ne ahhoz viszonyítsunk, amit mondjuk a hírek sugalnak számunkra, hogy nekünk az EU átlagát el kell érnünk. Persze ez egy nagyon szép dolog lenne, de ezzel nem is érdemes foglalkoznunk. Hanem egy kicsit kijebbre tekintve megnézni azt, hogy nem hogy ezrek, meg százezrek, hanem milliók, meg milliárdok rosszabb körülmények között vannak és élnek, mint mi. Tehát ezt igazából nem tudjuk felmérni. Hogyha van, akinek egy kicsi rálátása lehet erre, akkor az már nagyon hálás lehet azért, hogy ő ilyen körülmények között élhet itt Magyarországon, mint amilyen körülmények között élhetünk. És ezt mondom, nagyon-nagyon sok magyar emberre igaz. És akkor, amikor erről a kérdésről gondolkodunk, akkor mindig érdemes figyelembe venni azt, hogy mondjuk mi van Afrikában, egy óriási területen, ott nem magyarországnyi méretekről, meg európányi méretekről beszélünk, hanem sokszor akkora területekről, sokszor annyi emberről. Mi van Ázsiában? Hogyha egy kicsit bepillantást nyerhetünk, akkor mondjuk Franz munkája által, ismerjük ugye őt, kedves barátunk, aki Kongóból jött ide tanulni, és most nagyon komoly munkát végez az Afrikáért alapítvány révén, ugye a hazájáért, Kongóért. Tehát ott tapasztalhatja meg egy kicsit az ember, mondjuk mi leginkább, akik vele esetleg kapcsolatban állunk, vagy tudunk egy kicsit az alapítvány működéséről, hogy hogyan is néz ki az az igazi mély szegénység, amit Magyarországon nem ismerünk. Olyan szintű mély szegénységet nem ismerünk, vagy csak nagyon-nagyon kevesen ismernek, mint ami Kongóban, vagy éppen említhetnénk más területeket is, Kínát, Indiát és így tovább, mint amilyeneket ott ismernek az emberek. De nem is szeretnék ennél sokat időzni, csak jelzem, hogy ne csak önmagunk körül forogjunk, fel kell emelnünk a szemünket, és túl kell tudnunk azon látni, hogy igen, vannak nálunk rosszabb sorban lévő emberek is. És Pál apostol is ezt a tanácsot adja, hogy én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Látjuk ezt, hogy ő felteszi a két kezét, és azt mondja, hogy amit az Isten hoz, azt én elfogadom. Nincsenek véletlenek az Istennél, a körülmények tekintetében sem. És a harmadik ilyen terület, lassan a befejezéshez közeledve, hogyha nyomorúság vagy betegség vesz körül bennünket, gyakori jelenség ez az életünkben, ahogy halad előre az életünk, egyre több lesz a fájdalom, egyre több lesz a betegség vagy a nyomorúság, hogyan vigasztalhatjuk ilyenkor akár önmagunkat, akár azt a másik embert, akivel kapcsolatba kerülünk. A Korintusi második levélből szeretnék idézni megint csak egy igét, a Korintusi második levél 4. fejezet 16.-18. versét. Tehát 2 Korintus 4, 16., 17., 18. verse. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Hát ez egy rendkívül szép biztatás. Azt mondja, hogy nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, ki ne tapasztalta volna már ezt? Tehát elképzelhető, hogy mondjuk nagyobb vagy súlyosabb betegség nincs, vagy nem volt az életünkben, bár talán nincs is ilyen ember közöttünk, aki ne élt volna át egy-egy nagyobb megpróbáltatást, vagy éppen több megpróbáltatást. De azt mondja, hogy ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újulhat. És ez óriási ígéret. És aztán itt a 17.-18. versben érdekes kifejezéseket mond, elképzelhető, hogy első olvasásra egy picit nehéz ezt elfogadni, vagy nem is olyan picit, elég nehéz ezt elfogadni. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk így fogalmazza meg, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Pillanatnyi könnyű szenvedés. Így érezzük ezt? Azt gondolom, hogy nagyon sokszor nem. Tehát nagyon sokszor igenis azt érezzük, hogy ez dehogy is pillanatnyi könnyű szenvedés, hanem hosszú időn át tartó szenvedés, mert ez fáj, mert orvoshoz kell menni, mert hosszú időn keresztül, stb. Ismerjük ezeket az érzéseket. De azt mondja Pál, hogy emeljük fel a tekintetünket, emeljük fel a szemünket, és lássuk meg azt, hogy az Isten mit készít nekünk. Igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Persze hosszúnak érezzük ezt az életet, viszonylag hosszúnak. Hogyha a szenvedések oldaláról nézzük, meg a nyomorúságok oldaláról, akkor persze hosszúnak érezzük az életünket. Egyéb irányból meg inkább rövidnek. De azt üzeni ezzel Pál, hogy ez a bizonyos néhány évtized, amit itt eltöltünk a Földön, kinek mennyi adatik, ez egy töredéke, ez egy említése sem méltó, szinte említése sem méltó töredéke annak az örök dicsőségnek, amit az Isten elkészített nékünk. Ez egy hatalmas reménység. Ebben mindenki bizakodhat. Az örök életről Pálnak nagyon komoly és nagyon egyértelmű tanítása van. Egyáltalán ne úgy gondolkodjunk erről a kérdésről, mint ami egy ilyen elrejtett dolog, mint amiről nem tudhatunk igazán sokat. Persze, az ige nem fejti ki ennek részleteit, de érzékelteti azt, hogy egy olyan örömet, egy olyan boldogságot készít nekünk az Isten, egy olyan időszakot, egy olyan korszakot, amiben már tényleg nem lesz szenvedés, és az örökké fog tartani. És az nem évtizedek kérdése lesz, hanem ott egy örökké valóságon keresztül az ember tényleg boldogságban élhet. Önmagával is, az Istennel is, meg másokkal is. Emeljük föl a szemünket. Ez egy nagyon-nagyon komoly üzenete az apostolnak, és nagyon komoly üzenete a Bibliának, hogy tényleg az Isten vár bennünket. El akar juttatni oda. És ez talán a legfőbb vigasztalás, amit adhatunk egy másik embernek, hogy ne keseredjen el, ne csüggedjen el. ez nekünk is óriási vigasztalás és óriási segítség lehet. Ez egy pillanatnyi könnyű szenvedés. Tudom, tudjuk, nehéz így tekinteni erre. De az örökké valóság szempontjából ez igenis pillanatnyi könnyű szenvedés, ami igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. És ugye így fejezi be, mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, alapvető fontosságú, gyakori hibánk. Csak a láthatókra tudunk tekinteni, ami előttünk van, amiben benne vagyunk, körülményeink, másik ember mellettünk, a többi ember körülöttünk, a családunk, rokonaink, stb. El vagyunk ezzel foglalva. Az egész életünk erről szól. Pál azt mondja, hogy fel kell néznünk. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kedves táborozók, egyetlen gondolattal szeretném zárni a mostani igehirdetésünket. Nem is gondolat ez tulajdonképpen olyan értelemben, hogy nem egy plusz az eddigiekhez, hanem mint egy összegzi az eddigieket, és egy saját tapasztalat is egyben. Volt egy olyan élethelyzetem, amikor nem annyira vigasztalásra szorultam, hanem sokkal inkább bátorításra, sokkal inkább erősítésre. Ez egy záróvizsga volt, egy olyan záróvizsga, ami a főiskolánkhoz kötődik, a Sola Scriptura főiskola nappali tagozatát 2005-ben fejeztem be. És hát a záróvizsga az egy hihetetlenül nagy megpróbáltatás a nappalis diákok életében, a levelezős diákok életében is egyébként, mert ott 96 tételből kell felkészülniük. Azóta egyébként változtattunk, most már csak 62 tétel van, tehát egy picit könnyebb lett a hallgatók helyzete. Persze sokan még erre is azt mondják, hogy sok, elképzelhető. Tehát voltak, akik még lejjebb akarták vinni ezt a számot, köztük én is, de aztán megálltunk valamiféle kompromisszumos javaslatnál ennél a 62-nél, vagy 64-nél, nem is tudom pontosan. Na de ez csak a levelező, de mondom, én nappal is voltam, és a nappalisoknak a mai napig is 128 tételből kell felkészülniük a záróvizsgára. Hát ugye tudjuk azt, hogy ez rengeteg. Tehát akkor, amikor benne van valaki a tanulási folyamatban, erre szoktuk azt mondani, amikor egyre inkább közeledik a vizsga, hogy ezt lehetetlenség megtanulni. Tehát ilyen nincs. Persze, hogy ne volna lehetséges, az ember már egyszer megtanulta, csak át kell azt ismételni, de hogyha valaki nem rendesen tanulta meg, akkor nehéz lesz mit átismételni, akkor nyilván újra kell tanulnia sok mindent. Na és lényeg az, hogy én is a nappali záróvizsga előtt álltam, és kaptam néhány bátorító SMS-t a záróvizsga reggelén, és csak egy ilyen SMS-t szeretnék felolvasni, amit egy életre megjegyeztem, rendkívül könnyű megjegyezni egyébként, tehát három szó lesz mindössze, és aztán egy karakter, vagy két karakter. Maga az SMS így hangzott, nem vagy egyedül. És egy smiley, egy mosoly jel utána. Hihetetlenül sokat jelentett, hihetetlenül sokat. Azóta én is ezt szoktam küldeni, hogyha valakit nagyon röviden, nagyon tömören akarok vigasztalni, vagy akarok bátorítani, akkor egy ilyen SMS-t mondjuk elküldök, és nekünk is érdemes küldeni egy ilyen SMS-t másoknak, mert ebben a három szóban, hogy nem vagy egyedül, ebben hihetetlenül sok minden benne van. Erről egy külön igehirdetést lehetne tartani. Ebben benne van az, hogy én is melletted vagyok, az a bizonyos másik ember, aki küldi ezt az SMS-t. Benne van az is, hogy az Isten is melletted van, és benne van az is, hogy gondolok rád és imádkozok érted. És mondom, ezt még tetszés szerint bővíthetnénk ezeket a gondolatokat. Hihetetlenül tömör és nagyon nagy bátorítás, nagyon sokat jelentett nekem. Nem vagy egyedül. Akkor, amikor a vigasztalásról gondolkodunk, akkor ezzel mindig számoljunk. Elképzelhető, hogy valakit mélységesen és hosszabban kell tanítanunk, de az is elképzelhető, hogy valakit egészen röviden kell bátorítanunk, akár ilyen üzenetekkel is. Kedves táborozók, én kívánom azt, hogy Pál apostol tanácsait fogadjuk meg ebben a tekintetben is, aztán pedig váltsuk apró pénzre, ültessük át a gyakorlatba, és aztán ezekkel vigasztaljunk másokat. Amen.